idézet. Mit szőtt, a szőttes szétszakadt. A kristálytükör meghasadt. Lesújt az átok, így riadt, selott kisasszonya. Alfred Tennyson idézete. Első rész. Mi Jane Marple az ablaknál ült. Az ablak a kertre nézett, amelyre oly büszke volt valamikor. De annak már vége. Manapság, aki néz az ablakon, csak megrándul az arca. Jó ideje eltitották már az aktív kertészkedéstől. Nem szabad hajolgatnia, nem máshat, nem palántázhat, legfeljebb nyesegethet initamot. Az öreg Laycock, aki háromszor jön egy héten, kétség kívül megtesz minden tőle telhetőt. De amennyi tőle telik, az csak az ő elképzelései szerint minden, és nem Miss Marple szerint, aki pontosan tudta, mit akar, és mikor akarja, és mindig ki is adta a megfelelő utasításokat. Az öreg Laycock ilyenkor latba vetette sajátos tehetségét, ami abból állt, hogy lelkesen egyetért, de a végrehajtást mellőzi. Úgy is van, nagysága, oda jönnek a primulák és az árvácskák, végig a fal mellé, és ahogy mondja, az első dolgom lesz a jövő héten. Laycock kifogásai mindig észszerűek voltak, és roppant hasonlítottak azokhoz, amelyekkel a három ember egy csónakban George kapitánya indokolta meg, hogy miért nem száll tengerre. A kapitány esetében sohasem volt jó a szél. Vagy a part felől fújt, vagy a tenger felől, vagy a megbízhatatlan nyugatról, vagy a még annál is alattomosabb keletről. Laycock az időjárással volt így. Túl száraz, túl nyírkos, párás, egy árnyalatnyi csípős a levegő. Máskor meg valami életbevágóan sürgős teendőt talált. Rendszerint a kelkáposztával vagy a kelbimbóval kapcsolatban, amiből képtelen mennyiségeket szeretett ültetni. Laycock kertészeti elvei egyszerűek voltak, és semmiféle munkaadó, bármi hozzáértő legyen, sem tudta eltántorítani tőlük. Ezekben az elvekben lényeges szerepet játszott a jó néhány csésze erős tea, sok cukorral a teljesítőképesség fokozása végett. Ősszel a szorgos levélsöprögetés, nyáron pedig némi palántázás, már ami a saját kedvenc virágait illette. Leginkább az őszi rózsákat és szalviát, hogy legyen egy kis szín, ahogy mondogatta. A legnagyobb mértékben helyeselte a rózsák permetezését levéltetű ellen, de valahogy sose jutott hozzá. És a szagos bükköny ágyások felásására vonatkozó óhajt rendszerint azzal a felkiáltással hátította el, hogy nézé csak meg az ő szagos bükkönyét, hogy pompázott tavaly is minden előzetes felhajtás nélkül. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ragaszkodott a munkaadóihoz, jól tűrte a virágkertészettel kapcsolatos hóbortjaikat, már amennyiben igazából kemény munkáról nem volt szó. De komolytalan dolgoknak tekintette az ilyesmit a zöldségekhez képest. Egy jól megtermett karfiol vagy egy kis fodor kell, az igen. A virágok felesleges cifraság, de a hölgyek bolondulnak érte, mert nem tudnak mit kezdeni a ráérő idejükkel. Vonzalmát szívességképpen a fent említett őszi rózsákkal és szalviákkal, egy-egy lobélia szegéllyel és nyári krizantémokkal fejezte ki. Old egy kis munkám odaállt az új házaknál a telepen. Azok aztán adnak ám a kertjükre. Túl sok palántát is vettek, hát elhoztam egy párat oda, ahol azok az öreg rózsák már úgysem mutatnak. Ilyesmik jártak Miss Mart a fejében. Elfordult az ablaktól, és kezébe vette a kötését. Szembe kell nézni a tényekkel. Sam Mary Mead már nem a régi. Bizonyos értelemben persze semmi sem a régi már. Az ember okolhatja a háborút, mind a két háborút, vagy a fiatalokat, vagy a munkába álló nőket, vagy az atombombát, vagy egyszerűen a kormányt. De igazából arról van szó, hogy az ember öregszik. Miss Marple, aki igen éleseszű, idős hölgy volt, nagyon is jól tudta ezt. Csak éppen furcsa mód, Sam Mary Meadben jobban érezte az egészet, mert hiszen olyan régóta volt az otthona. Sam Mary Mead, vagyis a régi világbeli magja, még megvolt. Megvolt a kék ártányhoz címzett fogadó, a templom és a paplak, az Anna és György korabeli házak kis csoportja, amelybe az övé is tartozott. Megvolt Miss Hatnell háza, és maga Miss Hatnell is, aki utolsó leletéig küzdött a haladás ellen. Miss Weatherby már elment, Szegény. A házában most a bankigazgató lakott a családjával. Szépen kicsinosították. Élénk királykékre festették az ajtókat és az ablakokat. A többi régi házban leginkább új emberek laktak, de az épületek külseje alig változott, hiszen új tulajdonosaik azért vásárolták meg őket, amit az ingatlan ügynök ódivatú bájnak nevezett. Éppen csak csináltattak még egy fürdőszobát, és jó csomó pénzt költöttek csatornázásra, villanytűzhelyre, meg mosogatógépekre. De bár a házak nem sokat változtak, ugyanezt nem igen lehetett elmondani a falu főutcájáról. Ha a gazdát cserélt egy üzlet, azonnali és könyörtelen modernizálás következett. A halálos a felismerhetetlenségig megváltozott, az új panelablakoktól, amelyek mögött mélyfagyasztott halak csillogtak. A hentes konzervatív maradt, a jó hús csak jó hús marad, már ha futja rá az embereknek. Ha nem, ott vannak az olcsóbb részek és a rágos mócsingok, ha tetszik, ha nem. Barnes, a fűszeres is megvolt még változatlanul, azért Miss Hatmull és Miss Mapp naponta hálát adott az égnek. Olyan előzékeny ember, és azok a kényelmes székek a pultnál, ahová le lehet ülni és meghiten elcsevegni egy-egy darab szalonnáról vagy a sajtválasztékról. Az utca végén viszont, ahol Mr. Toms kosárüzlete volt valamikor, egy csillogó-villogó új szupermarket terpeszkedett. Kész szentségtörés Sam Mary Mead idősebb hölgyei számára. Csomagolt micsodák, amikről még csak nem is hallott az ember, méltatlankodott Miss Hatmull. Csupa nagy doboz, zappehely, ahelyett, hogy egy rendes reggelit adnának annak a gyereknek szalonnás tojással. És hozzá még azt várják, hogy az ember maga fogjon kosarat, és zsalogoljon körbe kereskélni. Néha egy negyed órába is beletelik, amíg megtalálja az ember, amit akar. És akkor biztos, hogy nem a megfelelő a mennyiség. Túl sok vagy túl kevés, és aztán a hosszú sor a pénztárnál, amikor kimegy az ember, rémfárasztó. Persze azoknak jó, azoknak a telepieknek. És ennél a szónál elhallgatott. Mert ahogy mostanára szokássá vált, itt vége szakadt a mondatoknak. A telep és pont, ahogy újabban mondanák, külön világ volt, nagy tébetűvel. Miss Marple éleset kiáltott mérgében, már megint lejtett egy szemet, és nem elég, hogy lejtette, de úgy látszik már jóval előbb. Egészen addig nem vette észre, amíg a fogyasztáshoz a nyakánál meg nem számolta a szemeket. Felvett egy tartaléktűt, úgy tartotta a kötést, hogy oldalvást essen rá a fény, és aggodalmasan hunyorgott. Úgy látszik, az új szemüvege sem ér semmit. És ez azért van, tűnődött el, mert eljön az idő, amikor a szemészek a fényűző várószobáik és modern műszereik ellenére akármennyi vakító fényt is villogtassanak az ember szemében, akármilyen borsos számlákat küldözgessenek is, nem igen tehetnek már semmit. És Marple némi nosztalgiával elmerengett, milyen jó is volt a szeme egy pár, vagy inkább jó pár évvel ezelőtt. Kertjének őrhelyéről, mely olyan csodálatosan alkalmatos ponton helyezkedett el, mindent láthatott, ami Sam Mary Meadben történik, milyen kevés kerülte el fürkésző tekintetét. És a madárlátcső segítségével, olyan hasznos, ha az embert érdeklik a madarak, azt is látta, itt megállt, és hagyta, hadd vándoroljanak a gondolatai a múltban. Anne Prodrow, amint nyári ruhában megy a paplak kertje felé. És Prodrow ezredes, szegény ördög, roppant fárasztó és kellemetlen férfi volt, igaz, ami igaz, de hogy csak úgy meggyilkolják. Megrázta a fejét, és most már Griseldára gondolt, a lelkis csinos fiatal feleségére. A drága Griselda, milyen hűséges barát. El nem marad a karácsonyi lapja azóta sem. Az az aranyos kisfia ma már keménykötésű fiatalember, és nagyon jó állása van. Gépészmérnök vagy ilyesmi. Mindig is imádta szétszedni a kis játékvasútjait. A paplak mögött ott volt a forgókereszt és a dűlőút. És azon túl Giles gazda csordája a mezőn, ahol most a telep. Miért is ne? Kérdezte magát Miss Marple szigorúan. Ennek így kell lennie. A házakra szükség van, és nagyon rendes épületek. Legalábbis azt mesélik. Várostervezés vagy minek hívják. Bár el nem tudta képzelni, miért kell minden utcát sétánynak nevezni. Aubrey sétány, és Longwood sétány, és Grandison sétány, meg a többi. Nem is igazi sétányok. Miss Mart pontosan tudta, milyen egy sétány. A nagybátyja valamikor kanonok volt a Chichesteri katedrálisban. Gyermekkorában elég sétányt látott nála. Ez éppen olyan, mint ahogy Cherry Baker mindig halnak hívja a régi világbeli, agyonzsúfolt szalont. Miss Marple nyájasan kijavította. Az a szalon, Cherry. És Cherry, aki fiatal volt és kedves, igyekezett megjegyezni, bár nyilvánvaló volt, hogy a szalont vicces szónak tartja, és csak kicsúszott a száján a hal. Ugyan mégis sikerül megegyezniük a nappaliban. Miss Marple nagyon szerette Cherryt. Mrs. Bakernek hívták, és a telepen lakott. Azoknak a fiatal feleségeknek a csapatához tartozott, akik a szupermarketben vásárolnak és gyerekkocsikat tologatnak St. Mary Mead csendes utcáin. Mindjárt ügyesek és talpra esettek. A hajuk fényes és hullámos, nevetnek és beszélgetnek és szólongatják egymást. Olyanok, mint egy vidám madárral. A részletvásárlás rút kelepcéje folytán mindig jól jön nekik egy kis készpénz, bár a férjük mind jól keres, így aztán eljárnak takarítgatni vagy főzni. Cherry gyorsan és ügyesen főzött, értelmes lány volt, pontosan adta át a telefonüzeneteket, és hamar észrevette a potlatlasságokat a kereskedők számláiban. Nem viseltetett különösebb odaadással a matracok forgatása iránt, és ami a mosogatást illeti, Miss Marple újabban mindig elfordított fejjel ment el a tálaló ajtaja előtt, hogy ne kelljen tudomásul vennie Cherry módszerét, amely abban állt, hogy mindent egyszerre belehányt a mosogatóba, és bőségesen meghintette mosogatószerrel. Miss Marple csendesen kivonta a mindennapi használatból régi Worcester teáskészletét, és elrakta a sarokszekrénybe, ahonnan csak különleges alkalmakkor került elő. Helyette beszerzett egy modern készletet, fehér alapon világos szürke mintával, amit aztán nyugodtan elnyelhet a mosogató. Milyen másképp volt régen? A hűséges Florence például az őrmester lelkületű szobalány, meg Emmy és Clara és Alice, azok a kedves kislányok, akiket St. Faith árvaházból küldtek, hogy kitanuljanak, és aztán tovább menjenek máshová, jobban fizetett helyekre. Elég jámbor lelkek voltak, egyikük másikuknak gyakran volt orrpolipjuk, és Emmy kimondottan bamba volt. Legykáltak és vasegtek a többi szolgálóval a faluban, és sétálni jártak a halkereskedő segéddel, vagy a kastély kertészével, vagy Mr. Barnes a fűszeres valamelyik segédjével. Miss Marple szeretetteljesen vette sorra őket, és a sok kis gyapjukabátkára gondolt, amit később a csemetéiknek kötött. Nem nagyon értettek a telefonhoz, a számtanhoz, meg egyáltalán nem. Másrészt viszont tudták, hogy kell mosogatni, és rendesen megvetni az ágyat. Inkább kézügyességük volt, mint műveltségük. Furcsa, hogy manapság a művelt lányok állnak oda a házi munkát végezni. Külföldi diákok, óper lányok, egyetemisták a szünidőben, fiatal férjesasszonyok, mint Cherry Baker, akik azokon a kétes sétányokon laknak az új lakótelepeken. Persze még mindig akadnak olyanok, mint Miss Knight. Az utóbbi gondolat annak volt köszönhető, hogy Miss Knight lépései az emeleten figyelmeztető csilingelésre késztették a kandalló párkány csecsebecséit. Miss Knight nyilván befejezte szokásos délutáni pihenését, és most szokásos délutáni sétájára indul. Még egy pillanat, és lejön megkérdezni Miss Marple-t, nincs-e valamire szüksége a városból. Miss Knight gondolata a szokásos hatást látotta ki Miss Marple-ból. Természetesen igazán roppant nagyvonalú a drága Raymond az unokaöccse részéről, és igazán senki sem lehetne kedvesebb Miss Knightnál, és természetesen azóta a múltkori lépcsőúrút óta tényleg gyenge kissé. És Dr. Hildok igen határozottan kijelentette, hogy többé nem alhat egyedül a házban, hogy csak nappal járjon be valaki, de... és itt elakadt. Mert hát semmi értelme nem volt azon morfondírozni, hogy bárcsak ne pont Miss Knight lenne az. Egy idős hölgynek manapság nem igen van választási lehetősége. Az odaadó házvezetőnők kimentek a divatból. Komoly betegség esetén igazi ápolónőt lehet hívni, óriási pénzekért és nagy nehezen, vagy be lehet vonulni a kórházba. De ha a betegség kritikus szakasza elmúlt, nem maradt más hátra, mint a Miss Knightok. Tulajdonképpen tűnődött Miss Marple, nem volna semmi baj ezekkel a Miss Knightokkal, kivéve, hogy őrítően idegesítőek. Tel vannak kedvességgel, készek szeretettel törődni a rájuk bízott emberekkel, jó képet vágni a hóbortjaikhoz, vidáman és lelkesítően hatni rájuk, és általában úgy bánni velük, mint a szellemileg enyhén visszamaradott gyermekekkel. De én, mondta magában Miss Marple, már lehet, hogy öreg vagyok, nem vagyok szellemileg visszamaradott gyerek. Ebben a pillanatban, szokása szerint, meglehetősen szuszogva, Miss Knight toppant vidáman a szobába. Nagy darab, elég testes, 55 éves nő volt, szemüveget viselt, sárgás ősz haja igen gondosan elrendezve, hosszú vékony orra alatt, jóindulatú száj és erőtlen áll. Itt vagyunk! Újongott azzal a kicsattanó lelkesedéssel, ami az öregkor szomorú alkonyának felvidítását és bearanyozását volt hivatva szolgálni. Remélem, alukáltunk kicsit! Kötöttem, felelte Miss Marple némi hangsúllyal a végződésen, és vallotta be gyengéségét, kelletlenül és szégyenkezve, lejtettem egy szemet. Ó, nád, kedvesem, mondta Miss Knight. Egy-kettően rendbe hozzuk mi azt, nem igaz? Majd maga, mondta Miss Marple, nekem sajnos nem megy. Hangjának enyhe élet tökéletesen figyelmen kívül maradt, Miss Knight, mint mindig, boldog volt, hogy segített. Tessék, szólt néhány perc múlva, itt van, kedvesem, most már jó. Bár Miss Marple-nak semmi kifogása nem volt az ellen, hogy kedvesemnek szólítsák, vagy akár aranyoskámnak, mint például a zöldséges vagy a kislány a papírüzletben, roppant mód zavarta, ha Miss Knight hívta kedvesemnek. Ez megint olyasmi, amit az idős hölgyeknek el kell viselniük. Udvariasan megköszöntem Miss Knight fáradtságát. És most kiugrom lófrálni egy csöppet, mondta Miss Knight tréfásan. Nem maradok soká! Kérem, eszébe se legyen sietni, kérte Miss Marple udvariasan és őszintén. Ó, nem szeretem túl soká magára hagyni, kedvesem, ha netán szomorkodna egyedül. Biztosítom, hogy nagyon jól megleszek, biztatta Miss Marple. Lehet, hogy szundikálok. Becsukta a szemét egy kicsit. Nagyon helyes, kedvesem. Ne hozzak valamit? Miss Marple kinyitotta a szemét, és elgondolkodott. Elnézhetne Londonhoz, hogy készek-e a függönyök is. Talán kéne még egy motring, kék fonal Mrs. Wildley-től. És egy doboz fekete ribizli cukorka a patikustól. Én cserélje ki a könyvemet a könyvtárban, de ne hagyja, hogy olyat adjanak, ami nincs a listámon. Ez a múltkor igazán rémes volt, nem is tudtam elolvasni. Felemelte az Ébred a tavaszt. Ó, na hát, kedvesem, nem tetszett? Azt hittem, imádni fogja, olyan cuki történet. És ha nem volna nagy fáradtság, talán elmehetne megnézni, hogy nincs-e Helitnél rugós habkeverő, nem az a tekerős fajta. Pontosan tudta, hogy nincs ott semmi hasonló, de Helit üzlete volt a lehető legmesszebb. Ha nem volna túl sok, mormogta, de Miss Knight szemmel látható őszinteséggel válaszolt. Dehogy is, boldogan! Miss Knight imádott vásárolni. Az volt neki az élet sója. Az ember ismerősökkel találkozik, és beszélgetett egy kicsit, pletykálhat az eladókkal, és lehetősége nyílik megnézni a különféle árukat a különféle üzletekben. És egész hosszú időt el lehet tölteni ezekkel a kellemes elfoglaltságokkal, anélkül, hogy lelkiismeret furdalást kellene éreznie a kimaradásért. Miss Knight tehát boldogan útnak indult, és még egy utolsó pillantást vetett a törékeny öreg hölgyre, aki olyan békésen pihent az ablaknál. Miután várt néhány percig, ha netán Miss Knight visszajönne a bevásárló táskájáért, vagy a pénztárcájáért, vagy a zsebkendőjéért, óriási elfelejtő és visszajövő tehetség volt, és miután magához tért az enyhe szellemi kimerültségből, amit a rengeteg felesleges holmi kiagyalása okozott, Miss Marple fürgén felállt, félrelökte a kötést, és céltudatosan keresztül ment a szobán a bejárathoz. Leemelte a fogasról a nyári köpenyét, kivett egy botot a tartóból, és a hálószoba papucs helyett strapabíró trottőrcipőt húzott. Aztán az oldalajton elhagyta a házat. Ez legalább másfél órába telik neki, mérlegelte magában Miss Marple, legalább azok a sok néppel a telepről, akik mind vásárolnak. Miss Marple maga elé képzelte Miss Knightot, amint Longodnál eredménytelenül tudakozódik a függönyök tárgyában. Feltételezései meglepően pontosak voltak. Ebben a pillanatban Miss Knight éppen így nyilatkozott. Hát persze, én a magam részéről egészen biztos voltam, hogy még nem lehet kész. Hát persze, hogy azt mondtam, hogy benézek, amikor az öreg hölgy említette. Szegény kis öregek, olyan kevés várnivalójuk van, az ember igyekszik a kedvükre tenni, és igazán olyan aranyos öreg hölgy. Kicsit gyenge már, de hát mit is várhat az ember? Eltompul az észjárásuk szegénykéknek. Na hát, milyen jó kis anyag az ott? Más színben is van? Kellemes 20 perc tovaszállt. Mikor Miss Knight végül is távozott, az üzletvezető fintorogva megjegyezte.
Még hogy gyengül. Akkor hiszem, ha látom. Az öreg Miss Mátnak mindig vágott az esze, mint a maradva, és szerintem ma is.
Aztán odafordult egy fiatal nőhöz, aki szűk nadrágot és kanavász blúzt viselt, és rákmintás műanyag függönyt keresett a fürdőszobájába. Emily Waters ő rá emlékeztett, mondta magába Miss Marple azaz az elégtétellel, amit mindig érzett, ha valakinek az egyéniségét sikerült összekötnie egy régi ismerősével. Ugyanolyan tyúkeszű. Lássuk csak, mi történt Emilyvel. Nem sok, döntött el végül. Egyszer kis hián hozzáment egy segédlelkészhez, de a több éves kapcsolat után mégiscsak füstbe ment a dolog. De Miss Marple nem foglalkozott tovább az ápolónőjével, inkább a környezetére fordította a figyelmét. Gyorsan áthaladt a kerten, és éppen csak a szemes sarkából konstatálta, hogy Lékok úgy nyeste meg a rózsasövényt, ahogy inkább hibrid tearózsákhoz illene, de nem engedte, hogy a látvány elszomorítsa, vagy elterelje a figyelmét a varázsos élvezetről, hogy sikerül teljesen egyedül elszabadulnia. Jobbra fordult, belépett a paplak kapuján, keresztül ment a kerten, és kijutott az ösvényre. A forgókereszt helyén most egy lengőszárnyas vaskapu állt, amely repedezett aszfalt útra nyílt. Az út egy kedves kis híthoz vezetett a patak felett, és a patak túlsó oldalán, ahol egykor tehenek legelésztek a mezőn, ott volt a telep. Második fejezet. Miss Marple azzal az érzéssel kelt át a hídon, amilyennel Kolumbusz szállhatott hajóra, hogy felfedezzen egy új világot. Folytatta útját, és 4 perc múlva már az Obrei sétányon járt. Persze Miss Marple látta már a telepet a Market Basing útról. Látta a komoly egyforma házak sorait, a tévéantennákat a tetejükön, és a rózsaszínre, sárgára, zöldre festett ajtókat, ablakokat. De eddig az egész csak olyasfajta módon létezett számára, mint egy térkép. Sosem járt még benne. De most itt volt, és figyelt a szép új világot, amely mintha a földből nőtt volna ki, és semmiben sem hasonlított mindarra, amit ismert. Olyan volt, mint egy takaros kis építőkockákból épült makett, Miss Marple alig érezte valódinak. Az emberek azok is valószerűtlennek látszottak. A nadrágos fiatalasszonyok, a bajos külsejű fiatalemberek és fiúk, a 15 éves kislányok domborodó melle. Miss Marple-nak akaratlan is az jutott az eszébe, milyen szörnyen sivár az egész. Nemigen vetett rá ügyet senki, ahogy ott lépegetett. Kifordult az Obrei sétányról, a Darlington sétányra. Lassan sétált, és mohón fülelt a beszélgetés foszlányokra. Miről beszélnek vajon a gyerekkocsit toló anyák, a lányok, meg a fiatal emberek? Miféle sötét megjegyzéseket váltanak a baljos külsejű huligánok? Feltételezte, hogy huligánok. Anyák jöttek ki a küszöbre, hogy a gyerekeiket hívják, akik persze, mint rendesen buzgón művelték mindazt, amiről tudták, hogy nem szabad. A gyerekek tűnődött Miss Marple hálatelt szívvel, sosem változnak. Elmosolyodott, és gondolatban jegyezni kezdte szokásos felismeréseit. Az a nő pont olyan, mint Carrie Edwards, és ez a fekete hajú tisztára akár a Hooper lány. Ugyanúgy tönkre fogja tenni a házasságát, mint Mary Hooper. Azok a fiúk meg, a barna pont olyan, mint Edward Leake. Borzasztó nagyhangú, de a lényeg se árt. A szőke pedig, mintha csak Mrs. Bedwell Joss fia lenne. Helyes fiúk mind a kettő. Az, amely Gregory Binsre hasonlít, attól tartok nem végzi jól. Gondolom olyasfajta anyja is lehet. A sarkon befordult a Walsingham sétányra, és percről percre jobb kedve lett. Az új világ nem igen különbözött a régitől. Mások voltak a házak, és az utcákat sétánynak hívták, mások a ruhák, a hangok, de az emberek ugyanolyanok voltak, mint mindenütt. És bár kissé más kifejezéseket használtak, ismerősök voltak témáik is. Miss Marple addig kerülgette a sarkokat, míg végül elvesztette a tájékozódó képességét, és újra a telep szélén lyukadt ki. A Carisbrook sétányon járt most, amelynek az egyik végén még mindig építkeztek. Az egyik majdnem elkészült ház első emeleti ablakában fiatal pár állt. Lehallatszotta, hogy a lakás előnyeit tárgyalják. Lásd be, milyen jó a fekvése, Harry. A másik is volt ilyen. De itt még 2 szoba van. És meg is kérik az árát. Nekem tetszik is kész. Azt elhiszem. Jaj, ne légy már ilyen ünneprontó. Tudod, mit mondott anyu? Na, te anyád mindig mindenre mond valamit. Te csak ne szidd anyád. Mit csinálnék nélküle? És ha tudni akar, hogy csúnyábban is viselkedhetett volna, be is perelhetett volna. Jaj, már lévé. Milyen szép a kilátás a hegyekre. Ellátni majdnem... Erősen kihajolt balra. Ellátni majdnem egészen a víztoronyig. Még jobban kihajolt, és nem vette észre, hogy billegő deszkákra támaszkodik, amelyeket az ablakpárkányra fektettek. A deszkák megbillentek a súlya alatt, kifelé csúsztak, és őt is magukkal rántották. A lány sikoltott, és igyekezett visszanyerni az egyensúlyát. Harry! A fiatalember mozdulatlanul állt, alig egy-két lábnyira mögötte, aztán hátra lépett. A lány kétségbe esetten kapaszkodott a falba, míg vissza nem nyerte az egyensúlyát. Hú! Fújtatott rémülten. Nem sok hiányzott, hogy kiessem. Miért nem fogtál meg? Olyan gyorsan történt, és különben sincs semmi baj. Persze, nekem ennyi az egész. Majdnem lezuhantam, elérted. Jaj, nézd csak a blúzomat, teljesen összegyűrődött. Smarple tovább ment, aztán hirtelen visszafordult. Lily kint állt az úton, és várta, hogy a fiatalember bezárja a kaput. Miss Marple odalépett hozzá, és gyorsan halkan azt suttogta. Maga helyében, kedvesem, nem mennék hozzá ehhez a fiatal emberhez. Magának olyas valakire van szüksége, akiben veszély esetében megbízhat. Bocsásson meg, de úgy érzem, jobb, ha figyelmeztetem. Lily megütözve bámult utána. Hát, micsoda? A fiatal ember odaért. Mit akart tőled, Lil? Lily kinyitotta a száját, aztán becsukta. Jövendőt mondott, ha éppen tudni akarod. Elgondolkozva méregette a férfit. Miss Marple igyekezett minél gyorsabban odébb állni, befordult egy sarkon, megbotlott egy kiálló kőben és elesett.
Egy nő szaladt ki a házból.
Ó, kedvesem, milyen csúnyán elesett! Remélem, nem ütötte meg magát. Szinte túlzott segítőkészséggel ölelte át Miss Marple-t és feltámogatta. Csak nem tört el valamie? Ja, hédni, biztos nagyon megijedt. Harsány és barátságos volt a hangja. Vaskos, szögletes alakú 40 év körüli nő volt, néhány ősszállal barna hajában, a szeme kék, és széles szája a megrázkódtatott Miss Marple szemébe, mintha túlságosan tele lett volna vakító fehér fogakkal. A legjobb, ha most bejön, és leül egy kicsit pihenni, csinálok egy csésze teát. Miss Marple megköszönte, hagyta, hadd vezesse be a kékre festett ajtón egy kis szobába, amely tele volt színes kartonhúzatú székekkel és diványokkal. Így, mondta megmentője, és leültette egy párnázott karosszékbe. Csak üljön szép nyugodtan, én meg oda teszem a vizet. Kísértett a szobából, amely távozása után sokkal békésebbnek és nyugodtabbnak tűnt. Smarton mélyet lélegzett, nem történt igazán baja, de eléggé megrázkodtatta az esés. Az olykorában már igazán nem tanácsos elesni, de ha a szerencséje van, gondolta bűntudatosan, Miss Knight-nak nem is kell megtudnia. Óvatosan megmozgatta a karját és a lábát. Semmi törés. Csak épségben hazajusson, talán egy csésze tea után. A csésze tea szinte abban a pillanatban megérkezett, ahogy rágondolt. Egy tálcán jött, mellette kis tányéron 4 szelet sütemény. Ígyni! Eléje tették a kis asztalra. Töltsem ki magának? Vegyen csak jó sok cukrot. Nem kérek cukrot, köszönöm. Muszáj cukrot tennie bele, tudja, a sok miatt. A háború alatt külföldön dolgoztam a mentőknél, a cukor csodákra képes a soknál. 4 kockát tett a csészében, és erélyesen kavargatni kezdte. Ezt most szépen megissza, és kutya baja se lesz. Miss Marple engedelmeskedett. Kedves asszony, gondolta. Emlékeztet valakire. Na, kire is? Nagyon kedves hozzám, mondta mosolyogva. Igazán semmiség. Én vagyok a jóságos mesebeli tündér. Imádok segíteni az embereknek. Kinézett az ablakon, mert kattanás hallatszott a kapu felől. Hazajött a férjem. Arthur! Kiáltott fel. Vendégünk van! Kiment az előszobába, és Arthurral tért vissza, aki elég zavartnak látszott. Sovány, sápad férfi volt, lassan beszélt. Ez a hölgy elesett, magyarázta az asszony. Pont itt a kapunk előtt, hát persze, hogy behoztam. A felesége nagyon kedves Mr. Badcocknak hívnak. Mr. Badcock, attól tartok, túlságosan feltartottam a feleségét.
Dehogy is.
Edőnek ez semmi. Edő imád segíteni az embereknek. Kíváncsian nézett Miss Marple-ra. Merre tartott? Csak sétálgattam. Selmeri Meadben lakom, a paplak mögötti házban. Miss Marple vagyok.
Na hát, igazán, újongott Heather. Szóval maga Miss Marple, már hallottam magáról, maga az, aki kiadja ezt a sok gyilkosságot.
Heather, mi a csúr?
Ó, hát nem úgy értem, nem kiadja a gyilkosságokat, hanem kinyomozza, igaz?
Miss Marple szerényen azt mormolta, hogy egyszer-kétszer valóban kapcsolatba keveredett gyilkosságokkal.
Hallottam, hogy itt is voltak gyilkosságok ebben a faluban, valamelyik este beszéltek róla a bingó klubban, a Gossington Hallban történt. Én bizony nem vennék meg egy házat, ahol gyilkosságot követtek el, biztosan kísértet jár benne.
A gyilkosságot nem Gossington Hallban követték el, úgy vitték oda a holttestet.
Azt mondják, a könyvtárban találták meg a kandalló előtti szőnyeken.
Miss Marple bólintott.
Most mit szól hozzá? Talán még filmet is csinálnak belőle, lehet, hogy azért vette meg Marina Gregg a Gossington Hallt.
Marina Gregg?
Igen, ő és a férje. Nem jut eszembe a neve, valami producer, azt hiszem, vagy rendező, valami Jason. De Marina Gregg igazán gyönyörű, ugye? Persze mostanában már nem szerepel annyit, sokáig beteg volt. De azért szerintem ma sincs párja, látta a Carmen lábán. És a szerelem árában, vagy a Mária a skótok királynőjében, már nem olyan fiatal, de mindig nagyszerű színésznő volt, mindig irtóra rajongtam érte, kislány koromban még álmodtam is róla. Életem legnagyobb élménye volt, amikor jótékonysági estet rendeztek a Szent János mentőszolgálat javára, és Marina Gregg jött el megnyitni, majd megőrültem az izgalomtól, és akkor pont aznap belázasodtam, és az orvos ágyba parancsolt, de én nem hagytam ám magam, nem is voltam olyan rosszul, így hát felkeltem, jól kifestettem magam, és elmentem. Képzelje, be is mutattak neki, és teljes 3 percig beszélgetett velem, még autogramot is adott. Csodálatos volt. Soha sem felejtem el azt a napot.
Miss Marple rábámult. Remélem, nem léptek fel szövődmények.
Heather Badcock nevetett. Egyáltalán nem, sosem voltam jobban. Én már csak azt mondom, ha az ember akar valamit, vállalni kell a kockázatot. Én mindig is vállaltam.
Tovább nevetett, harsányan és boldogan.
Arthur Badcock elismerően mondta.
Erdőt aztán semmi sem tarthatja vissza. Mindig eléri, amit akar.
Alison White,
mormogta Miss Marple, és elégedetten bólintott. Tessék? Kérdezte Mr. Badcock.
Semmi, csak eszembe jutott egy régi ismerősöm.
Hát ő kíváncsian nézett rá. Ő rá emlékeztet, ennyi az egész.
Tényleg? Remélem, rokonszenves volt.
Igazán, nagyon rokonszenves, mondta lassan Miss Marple. Kedves és egészséges, csupa élet.
Biztosan neki is megvoltak azért a maga hibái,
nevetett Heather.
Nekem is vannak.
Hát, Alison mindig olyan tisztán látta a saját szempontját, hogy nem mindig vette észre, milyen benyomást kelt, vagy hogyan hat másokra. Mondta Miss Marple. Mennyikor befogadtad a kilakoltatott családot abból a lebontásra ítélt villából, és aztán megléptek a teáskannáinkkal, mondta Arthur.
Te Arthur? Nem utasíthattam vissza őket, nem lett volna szép.
A családi szerviz volt, mondta Mr. Badcock szomorúan. György korabeli, még az anyám nagyanyjáé volt.
Ugyan, felesd már el azokat a kanalakat, Arthur, mindig a régi lemez.
Sajnos nem vagyok valami feledékeny.
Miss Marple elgondolkozva nézte. E mit csinál most az ismerőse?
Érdeklődött Heather barátságosan Miss Marple-tól.
Miss Marple habozott egy pillanatig, mielőtt válaszolt.
Alison White? Ő meghalt.
Harmadik fejezet.
Olyan jó újra itthon, mondta Mrs. Bantry. Bár persze nagyszerűen éreztem magam.
Miss Marple elismerően bólintott, és elvette a tajás csészét, amelyet a barátnője gyűjtött feléje. Mikor a férje Bantry ezredes néhány évvel ezelőtt meghalt, Mrs. Bantry eladta Gossington Hallt, meg a hozzátartozó jókora ingatlant, és magának csak az egykori kerti lakot tartotta meg a keleti kapunál, egy kedves kis tornácos épületet, amely oly mértékű